11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A tiszás önkényuralom kiépítése és Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tüntettek a Fidesz és a KDNP szervezésében csütörtökön a Sándor palotánál a fővárosban. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök arról beszélt, a magyar jogállam szétverését jelenti az alaptörvény Tisza kormány által tervezett módosítása. Áder János a Stop Önkény címmel tartott rendezvényen Nagy Ferenc kisgazdapárti miniszterelnök 1947-es és Tildy Zoltán köztársasági elnök 1948-as a kommunisták által kikényszerített lemondását idézte fel, hangsúlyozva, azért lépett csak nem 40 éve a politikai porondra, vett részt az ellenzéki kerekasztal munkájában, és lett az első szabadon választott parlament tagja, hogy ilyen soha többé ne fordulhasson elő. Áder János úgy értékelt, az alkotmány tervezett módosítása a magyar jogállam szétverését jelenti, nem jogbiztonsághoz, hanem anarchiához vezet, és ezt követően bármikor, bárkivel, bármi megtörténhet Magyarországon, mondta Áder János. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szinte minden vármegyében több állást hirdettek, a kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint tovább csökkent a vendéglátás, hotel, idegenforgalom kategóriában publikált állás lehetőségek aránya. A legnagyobb arányú növekedés az egészségügy, a gyógyszeripar, az IT, a programozás, a fejlesztés, valamint a fizikai segéd és betanított munka kategóriákban történt. A munkavállalói aktivitás során minden régióban visszaesés volt, a legnagyobb mértékben Borsod-Abaúj-Zemplénben 34%-kal esett vissza a jelentkezések száma. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés is jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések. A legnagyobb arányú emelkedés Hajdúbiharban 13%-os volt. Csak egyetlen egy területen volt visszaesés, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 5%-kal csökkentek átlagosan a kínált bérek 2025 azonos időszakához viszonyítva. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnálta a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 27. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Az elmúlt 90 napban keleten helyenként az átlagosnál 120 mm-rel kevesebb eső esett, hosszabb távon pedig több száz milliméternyi a hiány. Az ország túlnyomó részén kritikusan száraz a talaj, ennyire augusztus közepén, végén szokott elfogyni a nedvesség a talajból. A kalászosok aratása zajlik, már sokfelé a magtárban van a termés, a termés átlagok alacsonyak. A napraforgó virágzik, zöld tömege a műholdas mérések szerint, főleg a Kisalföldön és a Dunatisza közének északi részén nagyon alacsony. A kukorica is virágzik, vannak az országban olyan területek, ahol szépek az állományok, de vannak olyanok is, ahol nagyon gyengék. Az áprilistól tartó időszak 74%-ában volt az ország területének, 30%-án legalább közepes aszály. A legtöbb aszályos nap eddig Pest és Hajdúbihar vármegyében volt.
Az időjárásról.
Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál. Többfelé élénk lehet a szél. Délután 25 és 31 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és nyugaton alakulhat ki. Szombaton 26 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
Az Európa Rádió látogató című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket, jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, műsorunk első részében az időskori táplálkozással kapcsolatban beszélgetünk Gyorgopulosz Beatrix miskolci dietetikussal, ezt követően pedig az imádság évéhez kapcsolódóan Estuk István, református lelkipásztor, a Lévai József református gimnázium és diákotthon intézményi lelkésze osztja meg velünk gondolatait. Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!
Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja.
Kedves hallgatóink, Gyorgopulos Beatrix miskolci dietetikust köszöntöm műsorunkban, aki több idős otthonban segíti évtizedek óta az élelmezés vezetők munkáját. Tisztelettel, szeretettel köszöntöm, Beatrix.
Én is jó napot kívánok, és szeretettel köszöntöm minden hallgatót.
A következő percekben az időskori táplálkozásról fogunk beszélgetni, így arra kérném, hogy az időskori táplálkozás alapjairól szóljon most nekünk.
Ugye az idősek táplálkozása az egyrészt az életkornál, illetve élethelyzetünknél fogva is ugye egy speciális helyzetet jelent, hiszen idősebb korban már egyrészt több egészségügyi probléma is okozhat változtatási igényt az életmódban, illetve az étkezési szokásokban is, de ha most azt az ideális állapotot vesszük, hogy tulajdonképpen egy idős emberről van szó, akinek különösebb egészségügyi problémája már, mint olyan, ami mondjuk esetleg diétát vagy megváltozott étkezési rendet igényelne, nincsen, akkor ugye azt tudjuk mondani, hogy az időskori táplálkozásra ugyanúgy az egészséges táplálkozás fő vonalai érvényesek. Tehát tulajdonképpen semmiféle olyan étel vagy élelmiszer nincsen, amit tiltunk, csak azt mondjuk, hogy az egyiket gyakrabban, a másikat pedig esetleg csak ritkán és alkalomszerűen lenne szabad fogyasztani. Ugye időskorban annyi változás azért mindenféleképpen van, hogy már az emésztés folyamata az életkorból adódóan, és mondjuk nem egy betegség miatt ugye romlik. Tehát elsődlegesen azt szoktuk mondani, hogy az élelmiszerek, ételek kiválasztásánál figyeljünk arra, hogy lehetőség szerint könnyen emészthetőek legyenek. Ez azt jelenti, és itt csak egy alapvető dolog, hogy például egy zöldségféle, ami meg van főzve, hőkezelésnek van kitéve, az mindig sokkal könnyebben emészthető, mint egy nyers zöldségféle. Vagy például egy zöldségféle megfőzve, és mondjuk fölaprítva, akár leturmixolva például egy krémlevesnél, sokkal könnyebben emészthető, hiszen a rostokat fölaprítottuk benne, viszont ugyanúgy benne vannak, tehát egészséges étel vagy élelmiszer szempontjából ugyanúgy megfelelnek a kritériumoknak. Tehát egyrészt figyelnünk kell a kiválasztásra, másrészt pedig az elkészítés technikájára, tehát az úgynevezett ételkészítési technológiára. Ugye az időseknél azt szoktuk mondani, hogy nagyon gyakran már a mennyiség is picit kevesebb, mint egyébként egy átlag felnőtt embernél megszokott, tehát nekik különösen lényeges, hogy inkább többször és kis mennyiségeket fogyasszanak, mert az emésztésük szempontjából és a tehetségérzet szempontjából is ez egy szerintem egy jobban kivitelezhető állapot. Nekik is javasoljuk azt, hogy például a kenyérfélék péksütemények közül lehetőség szerint a teljes kiöllésűt válasszák, hiszen az abban lévő növényi rostok és a benne lévő ásványanyagok és vitaminok azért az ő szervezetük számára is nagyon fontosak. És ez a benne lévő rost, ez segíti a bélrendszer egészségének a megőrzését, és segít például abban, hogy ne alakuljon ki székrekedés, ami az időskornak szintén egy jellemző problémája, és hát ugye ez mondjuk egy teljes kiörlésű kenyérfélék fogyasztásával, ez a rostbevitel azért elég jól segíthető és hozzájárul. Ugye emellett különböző gabonafélék, amik könnyen emészthetőek, könnyen felszívódó szénhidrátot tartalmaznak, ilyen például a rizs, a tésztafélék, ezt általában szeretik is az idősek, illetve a zöldségfélék közül ide soroljuk a burgonyát, édes burgonyát, ami szintén szerintem kedvelt alapanyag az időskorban, illetve picit talán nem annyira elterjedt, de most már azért sokan használják, például a bulgurt, ami a durumbúzából készült, ennek egy sokkal jobban fölaprított formája, szintén a durumbúzából készült kuszkusz, vagy egy régi ősi gabonafélénk, például a hajdina, ezek szintén nagyon jó beilleszthetők az idős ember táplálkozásában. Na most a másik nagyon lényeges náluk, ugye az a teljes értékű fehérje biztosítása, mert hogy fehérjére egyébként nekik pontosan ugyanúgy szükségük van. Itt három fő élelmiszercsoportot emelnék ki, a húsok, húskészítmények, a tejtermékek és a tojás. Tehát ez a három, ami teljes értékű fehérjét tartalmaz. Itt ugye a húsoknál lehetőség szerint időskorban, de ugyanúgy, mint egy egészséges táplálkozásnál, inkább részesítsük előnybe a kevésbé zsíros, tehát inkább a zsírszegényebb húsrészeket, És itt nem csak feltétlenül a baromfira gondolok, tehát a sertéshúsnak is van olyan része, akár a karaj vagy a sertéscomb, ami szintén beilleszthető és megfelel ennek a kritériumnak, illetve hogyha az idősek közül sokan sajnos nem szeretik a tapasztalatom alapján, de a halételek egyébként azok, amik még nagyon jó lenne, hogyha picit többet fogyasztanának az idős emberek, mert hogy ez egyébként egy nagyon könnyen emészthető és egy nagyon jó fehérje tartalommal bíró húsféle. Ugye az húsok elkészítésénél is inkább azt mondjuk, hogy lehetőség szerint pároljuk, vagy mondjuk grillezzük ezeket a húsokat, és az elkészítés során ne tegyünk hozzá túl sok plusz zsiradékot. Értelemszerűen akár egy pörkölt elkészítésénél, vagy egy párolt csirkemellnél kell a lázsiradék, de ott mi tudjuk szabályozni, hogy mennyit adunk hozzá. A tejtermékek az viszont úgy tapasztalom, hogy az időskorúak számára egy nagyon kedvelt élelmiszercsoport, és itt akár a különböző sajtokra, túróra gondolok, aminek nagyon értékes a fehérje tartalma, és ami nagyon nagy pozitívum, hogy ez nagyon sok kálciumot is tartalmaz. És ugye időskorban a kálcium bevitel az egy nagyon fontos dolog, és ezt például a tejtermékekkel nagyon jól tudjuk biztosítani. Egyrészt azért, mert sok is a kálcium tartalom ezekben az élelmiszerekben, másrészt a benne lévő tejfehérje, ez az úgynevezett laktóz, ez segíti ennek a kálciumnak a felszívódását. Tehát az idős embereknél tulajdonképpen egyfajta javaslat, hogy valamilyen tejterméket minden nap, ha van rá lehetőség, akkor fogyasszanak. Ez akár lehet úgy is, hogy mondjuk ha reggelire, mondjuk egy pirítós kenyérre ráteszünk egy szelet sajtot, vagy mondjuk csinálunk egy sajtos meleg szendvicset, vagy mondjuk ha készít esetleg egy kis, mondjuk egy tojásrántot, tehát annak a tetejére is lehet szórni egy pici reszelt sajtot. Tehát, hogy a tejtermék bevitel az időskorban szerintem egy nagyon fontos dolog, de ezzel könnyű helyzetben is vagyunk, mert általában szeretik. A túró szintén egy nagyon jó alapanyag, akár valamilyen túrókrémnek elkészítve, hiszen ennek a tárháza tényleg végtelen, mert lehet akár egy sima tejfölös túró, lehet egy körözölt, lehet egy kapros túrókrém, lehet egy metélőhagymás túrókrém, lehet olyan, hogy egy pritamin paprikás, tehát a pritamin paprikát lereszeljük, összekeverjük ezzel a túróval. Tehát, hogy ez nagyon sokféleképpen elkészíthető, és beilleszthető az ő étrendjükbe. És ugye a harmadik teljes értékű fehérjét tartalmazó élelmiszercsoport az a tojás, ami szintén nagyon változatosan elkészíthető, akár egy hagyományos tojásrántott a tükörtojás formájában, de tojáskrémet is csinálhatunk belőle, amit szintén sokféleképpen tudunk ízesíteni. Illetve a tojás felhasználása az nem csak mint önálló étel szerepel, hanem ugye az különböző ételtípusokba is használjuk, például mondjuk itt gondolok egy vagdaltra, amiben szintén egy fasírozottba szintén belekerül a tojás, vagy akár egy igazi tipikus tavaszi étel, ugye a tojásos nokedli fejes salátával, ugye ott is azért a tojás, mint fő fehérje forrás megjelenik. És hát ugye a harmadik nagy csoport az a zsiradékok, aminek azért a kiválasztása időskorban különösen fontos, mert hogy nem ugyanolyan a különböző zsiradékoknak az emészthetősége. Tehát az állati eredetű zsiradékok, gondolok itt a sertészsírra, libazsírra, kacsazsírra, tepertőre, ezek mindig nehezebben emészthetőek, mint a növényi zsiradékok. Természetesen nem jelenti azt, hogyha mondjuk az idős ember szereti mondjuk a libazsíros kenyeret, és ő reggelire mondjuk egy libazsírral megkent pirítóst eszik, akkor azt szoktuk mondani, hogy lehetőleg minél vékonyabban kenje meg ezzel a libazsírral, és mondjuk fogyasszon el hozzá egy kefírt, vagy egy joghurtot, tehát hogy valami teljes értékű fehérje is kerüljön ebbe a reggelibe, és akkor tulajdonképpen így azért beilleszthető az étrendjükbe. Egyébként elsődlegesen a növényzsiradékokat javasoljuk, illetve most már szerintem jól hozzáférhetőek a különböző hidegen sajtolt olajok, amiknek nagyon értékes a zsírsav tartalmuk, amit akár egy salátára, egy kifőtt tésztára is, gondolok itt például egy olívaolajra, vagy egy tökmagolajra, ezt nyugodtan rá lehet tenni, és ezzel nagyon sok olyan zsírsavat tudunk bevinni az idős ember szervezetébe is, amit a saját szervezet egyébként nem tud előállítani, tehát ezt mindenféleképpen külső forrásból kell biztosítani. Ide tartoznak egyébként még a különböző olajos magvaknak is a zsírtartalma, és általában ezt is szeretik egyébként az idősek, tehát itt gondolok például a dióra, ami egy nagyon klasszikus, régi alapanyag, akár egy diós tészta formája, formájában, vagy akár csak apróra összevágva, és mondjuk egy salátára rászórva, de a diót ezt egyébként önmagában is szívesen rákcsálják az idősek, és hát ugye ez szintén egy nagyon értékes zsírsavat tartalmaz. Ugye az időskorban a másik nagyon lényeges dolog, hogy a zöldség és a gyümölcsfogyasztást azt biztosítsuk számukra. Ugye erre célszerű odafigyelni, hogy ez lehetőleg valamilyen szezonális zöldség vagy gyümölcs legyen, és hát ugye az elkészítésnél, mint az elején is említettem, hogy ami már valamilyen hőhatásnak van kitéve, az ugye mindig sokkal könnyebben emészthető, tehát egy párolt zöldség könnyebben lesz emészthető, mint egy nyers saláta. Értelemszerűen, hogyha megfőzzük ezeket a zöldségféléket, akkor ugye bizonyos vitamintartalom azért az csökken, de azért ki lehet ezt úgy szépen egyensúlyozni, hogy nyers zöldség is kerüljön a tányérra, de az emészthetőség szempontjából több legyen benne a párolt zöldség, de akár például egy paradicsom, ami egy magas víztartalmú zöldségféle, ugye a nyári időszakban, vagy egy uborka, vagy egy lereszelt retek, fekete retek, azért ebből, ha kis mennyiségeket is, de azért célszerű nyersen is beilleszteni az étrendjükbe, és hát a gyümölcsök azok, amiket szerintem idősebb korban feltétlenül preferálnunk kell. Itt is gondolok persze a szezonalitásra, hiszen nyáron azért sokkal könnyebb helyzetben vagyunk, hiszen akár az induló apró magvas eper, málna, utána cseresznye, megy, őszi barack, sárgadinnye, görögdinnye, ezek a szezonális gyümölcsök azért mindenféleképpen minden nap kerüljenek az idős emberek tányérjára, és hát a téli időszakban az alma, mint egy örök klasszikus azért az ott van, azt általában szeretik is az idősek, de azért nem zárkózunk el mondjuk a déli gyümölcsektől sem, például a változatosság kedvéért azért mondjuk téli időszakban nyugodtan egy banánt, narancsot, kivit, mandarint azért kínálhatunk az időseknek.
És ugye a szervezet érzi, hogy mire van szüksége, és természetesen az évtizedek alatt is azért olyan kedvencek is előjönnek mindenkinél, amihez szívesebben nyúl, viszont az újdonságra is azért bizonyára sokan nyitottak. Ilyen tekintetben milyen tapasztalatai vannak esetleg?
Természetesen vannak ugye örök klasszikusok, amit nagyon szeretnek az idősek, és ezzel nincs is semmi baj, és azt gondolom, hogy az időskori étkeztetésnek, vagy az időskori táplálkozásnak nem az a fő feladata, hogy mostán innentől kezdve a legmodernebb és legújabb élelmiszertípusokkal, illetve ételekkel ismertessük meg az időseket. Egyébként én azt tapasztalom, hogy nyitottak rá, tehát hogy szívesen megkóstolják. Az, hogy ez milyen sikert arat, az mindig utólag dől el egyébként, de például mondjuk a Berentei idős otthonban például ott megkóstolták az idősek egy húsgombóc leves kapcsán, amiben nem rizs került, hanem hajdina, tehát egy ilyen hajdinával készített húsgombóc volt, és nagyon ízlett nekik, pedig nagyon sokan még nem is kóstolták a hajdinát. Tehát ugye egyébként szerintem megvan bennük ez a fajta affinitás, vagy úgy szívesen megkóstolják ezeket a dolgokat, vagy nem zárkóznak el például mondjuk a gyümölcs salátáktól sem, nem zárkóznak el azoktól a süteményektől sem, amit mi inkább így az egészséges táplálkozásnál ugye jobban preferálunk a gyümölcsös vagy a tejtermék alapú különböző süteményektől, és egyébként ezeket is szívesen fogyasztják. Vagy szívesen eszik például a rakott ételeket is, ami azt mondom, hogy az ő életkoruknak megfelelően egyébként egy nagyon ideális ételtípus, hiszen tartalmaz zöldségfélét, van benne rizs, és van benne teljes értékű fehérje is mondjuk a hús formájában, és könnyen is emészthető, tehát a rakott ételeket azért általában szeretik. A leginkább talán a hal az, ami egy eléggé megosztó dolog, valaki vagy szereti, vagy nem szereti. Aki nem szereti, az nem is akarja már utána megkóstolni, mert valamikor valaha egyszer megkóstolta, és nem ízlett neki, tehát hogy az inkább nem, de azt mondom, hogy egyébként általában szívesen kóstolnak új ízeket. Szokott is egyébként lenni ilyen idős otthonokban, hogy az idősek hetének egyfajta rendezvénye mondjuk, amikor egy picit más típusú, kis kóstoló jellegű ételbemutató van, és egyébként nagyon jó a fogadtatása.
Természetesen minden életkorban fontos, de idősek esetében a vitaminok és ásványi anyagok szerepéről, hogyha szólunk még, hogy a mindennapokban, akár az egészség megőrzésében, vagy javításában milyen szerepe van itt a étkezésnek?
Igen, ugye, hogyha megfelelően változatosan elég sok féle típusú alapanyagból állítjuk össze az étrendet, akkor azért vitaminhiány vagy ásványanyag hiány kialakulása azért az nagyon, nagyon ritka. Tehát értelemszerűen lehet egy idős embernek már olyan típusú alapbetegsége, amikor valamelyik vitamint vagy ásványanyagot mondjuk külön kell pótolni. Tehát gondolok itt például mondjuk egy csontritkulásra, ahol ugye nagyon sokszor például a kálciumot, azt azért még külön tabletta formájában is kell pótolni, de hogyha elég sokféle típusú alapanyagot és változatosan készítjük el, akkor Magyarországon a vitaminhiány azért egy nagyon-nagyon ritka. Ha elegendő nyers és főtt zöldségfélét, napi szinten gyümölcsöt fogyasztunk, megpróbáljuk a péksüteményekből mondjuk a teljes kiörlésűeket választani, azért rendszeresen fogyasztunk olajos magvakat, megfelelő a fehérje ellátottságunk, akkor azért ez nagyon ritkán alakul ki. Ami az időskorban viszont sokkal inkább jellemző, az a folyadékhiány és a folyadékbevitel, amit ugye nem győzünk mindig hangsúlyozni, hogy a hőháztartásuk mondjuk egy idősebb embernek azért már sokkal labilisabb, sokkal hamarabb kiszáradnak, sokkal érzékenyebben reagál a szervezetük arra, hogyha nem isznak elegendő folyadékot, és itt ugye sajnos nagyon sokszor azért őket ezügyben kicsit noszogatni is kell, hogy figyeljenek oda, és ez talán úgy a legjobban megoldható, hogyha valamilyen palackba oda a szemük ügyébe teszünk folyadékot, ami lehetőség szerint víz legyen, és ugye idézőjelben feladatként kiadjuk, hogy na akkor ezt a palackot délig meg kell inni. És akkor ugye folyamatosan kortyolgatják, iszogatják, és akkor úgy azért erre oda lehet figyelni. A nyári hónapokban kritikus ez, és ez ugye legtöbbször problémát mondjuk az egyedül élő idős embereknél okoz, és én itt tényleg mindenkit arra tudok buzdítani, hogyha ilyen él a szomszédjában, környezetében, aki egyedül van, akkor a nyári időszakban is azért most már előfordulnak a nyári hónapokban is extrém magas hőmérsékletek, tehát tényleg nagyon fontos, hogy az idős emberekre odafigyeljünk, és nem szívesen mozdulnak ki, nem biztos, hogy odafigyelnek erre, tehát hogy mindenképpen a folyadékbevitel az egy nagyon fontos dolog náluk, és a víz lenne az ideális, de hogyha most ő ezt teával szeretné pótolni, akár egy gyümölcs teával, vagy hogyha leves teszik minden áldott nap, akkor azért az is hozzájárul a megfelelő folyadékbevitelhez. Tehát ugye az idős korban, ugye amellett, hogy igyekszünk a táplálkozást úgy összeállítani, illetve az étrendet úgy összeállítani, hogy az valóban minden tartalmazon. Ugye nagyon fontos idős korban még emellett, hogy a mozgásra serkentsük őket, ami ugye lehet akár egy gyógytorna, vagy lehet pusztán az, hogy minden nap rendszeresen sétáljanak. Ugye a séta az egy mindenhol megvalósítható mozgásforma, és azt gondolom, hogy erre ugye a családban élő idős embereknél is érdemes odafigyelni, hogy kicsit egyfajta rendszert alakítsunk ki az életükben a mozgással kapcsolatban, hogy minden nap legyen arra egy fél óra, amikor sétál, amikor mozog, hogyha mondjuk ezt nem tudja megtenni, akár a lakásban most már azért ez is hozzáférhető, és utána nézhetünk egy pár olyan torna gyakorlatnak, ami ott akár a fotelból fölkelve egy picit a keringését fokozza, picit átmozgatja az ízületeit, és hát hogyha olyan ideális állapotról beszélünk, hogy egy idős ember, de tényleg jó állapotban, mert nagyon sok ilyen van most már, nagyon sokan eljárnak úszni, hétvégén túrázni, nyári időszakban kerékpározni, akkor ezt mindenféleképpen támogassuk, és örüljünk neki, és buzdítsuk őket, hogy minél tovább közöttünk legyenek, és egészségesen táplálkozva, megfelelő mozgással kiegészítve egyfajta egészséges életmódot tudjanak tartani időskorukban is.
Györgopulosz Beatrix, miskolci dietetikusnak, aki több idős otthonban segíti évtizedek óta az élelmezés vezetők munkáját. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy műsorunk vendége volt.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon jó egészséget kívánok minden kedves hallgatónak.
Sanctuary and bless ye the Lord. Behold.
A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, Estúk István református lelkipásztor, a Lévai József református gimnázium és diákotthon intézményi lelkészét köszöntöm műsorunkban, köszöntelek műsorunkban, áldás békesség.
Áldás békesség, minden kedves hallgatót üdvözlök én is.
2026 a Magyarországi Református Egyházban az imádság éve. A következő percekben ehhez kapcsolódóan fogunk beszélgetni. Hadd kérdezzem meg először, hogy a te személyes életedben mit jelent az imádság, illetve gyermekkorodból, fiatalkorodból mik azok az első emlékek, amelyek e tekintetben visszaidézhetők?
Köszönöm szépen a kérdést. Az imádság egy nagyon személyes kapcsolódás az Istennel, és nekem az első gyerekkori élményem nagymamámhoz köthető, Isten nyugoszta, ő már nincsen, de amikor a család többi része ugye esküvőre, lakodalomra voltak hivatalosak, akkor minket úgy letettek a nagyszülőnél, hogy megvigyáznak bennünket, és mielőtt elaludtunk volna, akkor mondta, hogy na hát akkor imádkozzuk a mi atyánkot, és mondta, hogy de hát én nem tudom, semmi baj, akkor megtanuljuk. És azért érdekes ez, mert ő már ugyan nincsen, de gyakran eszembe jut, hogy mit tanultam tőle. Ezért nagyon fontosak a családi rítusok. Akár egy vers, akár egy ének. Nekem édesapám bőfély. Azért nem beszélek róla múlt időben, mert a mai napig szokott idézni a verseiből. Ő tipikusan az a magyar ember, aki hogyha nincs, akkor csinál. Mert hogy ugye, amikor vőféként dolgozott, akkor hát voltak olyan családi helyzetek, hogy éppen arra nem volt külön vers, és gond nélkül írt egyet. Megvan a verses kötete, megvan annak a helye, hogy kiőrzi a családon belül, és amikor már fiatalon hittanra jártam, hitoktató lelkipásztor testvérem is tanított bennünket imádkozni, de hát az ember mindig aggódik, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. És mondta, hogy bátran ott van a Zsoltárok könyve, vegyük elő, ott vannak az énekes könyveink, és meglepetésre tapasztaltam, hogy lehet egy imádságot énekelni is, mert hogy nekünk nagyon sok olyan énekünk van, amit hát legyünk őszintén korabeli hírességek írtak, egy Balassi Bálint, egy Tinódi Lantó Sebestyén, akik hát valóban abban a korban, amikor éltek, ugye a irodalomnak a kiemelkedő alakjai, de hogy ők megélték személyes hitüket ilyen formában is. És gyakorlatilag, ahogy nyílott az értelmem, úgy egyre inkább felfedeztem, hogy egyrészt a mi nagy történelmi személyiségeinknek is megvolt a maga személyes imádsága és kapcsolódása az Istennel. Másrészt meg családon belül anyai nagyapám volt az, aki már nagyon beteg volt, idős volt, és ő elmondta, hogy ő imádkozik érettünk. Volt egy kis bibliája, abba verses formában, mert hogy ő szokott írni ilyet, szépen az ő gyermekeiért, unokáiért, gyermekei hárman voltak, hát unokái több mint tizen, szépen név szerint mindenkiért imádkozott. És később teológiára kerülve én örömmel tapasztalhattam meg azt, hogy valaki van, aki imádkozik értem. Nehéz helyzetekben, kérdéses helyzetekben. és én magam is a mai napig tanulom, hogy mit jelent ez, amikor Isten válaszol az imádságokra. És hát lelkészként meg különösen is megtapasztaljuk ezt, beszélhetek több eszámban is, mert az ember óhatatlanul 20-30-40 év szolgálati út után, hát látja, hogy a hittanosaiból mondjuk valakiből tanár lesz, van, akiből orvos lesz, van, akiből országgyűlési képviselő, és ott még kicsi óvodásként, vagy kicsi hittanosként, amikor éppen csak összetette a kezecskéjét, vagy éppen csak megtanult egy verset, nagyon sok esetben csak a gyermeket látjuk, de a szolgálati útnak köszönhetően, illetve most már a különféle social media lehetőségeknek köszönhetően megmaradnak ezek a kapcsolatok, és nekem is van olyan hittanosom, aki már édesapaként vagy édesanyaként ír rám, vagy éppen olyan ma már kollégám, akiből lelkipásztor lett, vagy hölgy lelkipásztornőként szolgál, akik elindultak valamikor a hittadon keresztül, az ifjúsági alkalmakon keresztül, mert hogy együtt tanultunk imádkozni is.
Még az imádság formáiról, hogyha szólnál picit részletesebben, ugye már néhány gondolat el is hangzott, ugye az énekes könyv például, de hogy azért nagyon sokféleképpen lehet Igen. imádkozni.
Hát egyrészt nagyon könnyű helyzetben vagyunk, mert nekünk a himnuszunk is imádság. Tehát én mindig ötöst adtam a hittanosaimnak is, mikor megtanulták a himnuszt, mert elmondtam, hogy hát Kölcsey Ferenc, ő nem csak egy kimagasló történelmi személyiség, de hogy bizony presbiter volt, a mai napig megvan Szatmárcsekén az a pad, ahol ők ültek, és bizony, amikor egy nagyon nehéz élethelyzetbe került, gondoljuk bele, a magyar nyelv akkor még nem állami nyelv, vagy a német volt a kötelező, a mi magyar népünk megmaradása kérdéses, hiszen akkor is voltak járványok, voltak éhínségek, ő szépen tollat ragad, és Ézsaiás módjára odaviszi a népet Isten színe elé. Egy íróasztal mellett született, személyes hitvallás, és ma már egy nemzet, 15 millió magyar imádkozza. Tehát lehet ilyen széleskörűs egy imádság, de lehet olyan személyes is, amit otthon, vagy éppen a volán mögött ülve mondunk el, hiszen az ember választhat, hogy a piros lámpánál éppen föl a feje, mert nem ér oda időbe, vagy éppen valakiért közben jár, és van olyan ismerősem, akinek van egy lista kitélve a visszapillantó tükörre, és amikor van 2-3 percem, mert kénytelen megállni, akkor éppen imádkozik valakiért, közben jár valakiért. Ma is vannak lelkipásztori közösségek, nőszövetségi közösségek, ahol betegekért célzottan imádkoznak. A belvárosi gyülekezetben ugye ott a presbiterek vállalták fel azt, hogy a gyülekezeti tagokért, aki ott van és része a gyülekezetnek, név szerint, utca, házszám szerint imádkoznak végigértük. És nagyon fontos meglátni azt, hogy ezt mi Jézustól tanultok, ugye mennek a tanítványok, hogy hát ti viszont szoktatok-e imádkozni, hát mester, taníts minket. És olyan jó látni azt, hogy Jézus mondja, hogy ti viszont így imádkozzatok. Mondom ezt azért, mert hogy próbálkoznak itt némely közösségek ilyen egyszerűsített biblia kiadással, éppen a mai igénél van ilyen, most éppen közkézen forog, és ott hát annyira le van egyszerűsítve az imádság, hogy hát például a mi atyánknál van az, hogy így is imádkozhattok. Jézustól tanultuk, tehát része a sákramentumainknak, ő maga is példát ad ebben. Nyilván közös kincsünk, érdemes ezt ismerni és a helyén kezelni. Ugyanakkor meg éppen tőle látjuk azt, hogy amikor nehéz napjai vannak, akkor ő elvonul. Tehát amikor itt felfedezzük az én időt, akkor a Bibliában azzal tanálkozunk 2000 évvel ezelőtt, hogy Jézus ezt elcsendesedve élte meg. Oda ment az atya színe elé, vagy gondoljunk csak a nagy csütörtök éjszakájára, amikor viszi magával a tanítványokat, és annyira el vannak fáradva, akár a hőségtől, akár az eseményektől, akár a gyaloglástól, mert mindenhova gyalogmentek, hogy bizonyos elalszanak, és azt olvasok, hogy Jézus pedig könyörögve, tudva, hogy mi vár rá, ugye vért verejtékezve imádkozik. És ha Isten fia ilyen közeli kapcsolatban volt az atyával, az élő Istennel, sőt, ugye azt mondja, hogy én és az atya egy vagyunk, és titek is erre az egységre hívlak, akkor azt tudjuk elmondani, hogy az imádság az beléptet bennünket a Szent Háromság egy Istennek a jelenlétébe. Ott élhetjük meg azt, hogy ő egyé akar válni velünk. És másrésztről meg az is igaz, hogy a keresztény ember akkor éli meg az Isten vezetését. Tehát van olyan, hogy Isten az imádságra úgy válaszol, hogy nem azt, vagy nem úgy adja meg, amit mi kérünk. De mi hisszük azt, hogy minden, ami bennünket ér, először hozzákerül. Ezért az imádság egy kicsit helyreigazítás, a GPS is ugye keresi a legrövidebb útvonalat, és hát kiírja nekünk, hogy mi az, ami releváns, de hát van, hogy dugó van, vagy hogy elterelnek valahogy másik irányba kell indulnunk, de attól még a rendeltetési helyünkre fogunk megérkezni. És az imádság az nagyon fontos része, ami egyébként házas életünknek, és én nagyon örülök annak, hogy a feleségemmel úgy tudjuk a napjainkat indítani, vagy ha nem indítani, akkor zárni. Találunk erre mindig lehetőséget és időt, és el tudunk vonulni azt, hogy mi együtt imádkozzunk, meghallgatjuk a napi igét, még ha nem is mindig értek egyet azzal, amit a aktuális kollega mond, de ugyanakkor meg tudunk együtt imádkozni, hogy Isten vezessen bennünket, és fontos az, hogy így tudjuk lezárni az eseményeket is, amik érnek bennünket, saját konfliktusainkat, amiket mondjuk mi magunk okozunk egymásnak, meg, vagy élünk meg úgy, hogy okoztak nekünk, hogy közben Isten tenyerén vagyunk, Isten hordoz bennünket. És a másik része is igaz, miután az imádság éve van, örömmel látom azt, hogy előkerültek azok a kiadványok, amelyek összegyűjtik például Rákóczyak imádságát, például ugye Kölcseit már emlegettem, de Balassi Bálintot és más íróink, költőink, Kazinczy Ferencnek az imádságait, akik megélték a hitüket, csak hát ugye az elmúlt 70-80 évben ugye ezeket tudatosan vették ki, válogatták le, vagy tették egy polccal mindig lejjebb. Sok esetben azzal találkozunk például József Attilánál, hogy hiába volt ráírva mondjuk egy akár még egy 89-es kiadásra is, hogy összes versei, az imádságai, vagy Adinak, ugye az istenes versei le voltak felejtve. Tehát olyan szerkesztők ültek ott, akik hát önmagukat is cenzúrázva, de úgy félretették ezeket. Vagy gondoljunk Vas Albertre, ugye meglepetés volt most az érettséginél, holott egy Nyírő József, ugye abban a korban Turmezei Erzsébetnek, ugye a kortársairól beszélgetünk, ők megélték a hitüket, ők ezt papírra vetették, csak hát sok esetben ugye nem szerepelhettek azokon a kiadási listákon, ahol másokat toltak előre. És hát azt tudjuk elmondani, hogy így egy 50 év, vagy egy 40 év, vagy 30 év távlatából ezek az imádságok megmaradnak, mert a személyes hit, a megtapasztalt kihívásokat teri életútakban mégiscsak olyan bölcsességet, olyan hitbeli mélységet tudnak visszaadni, ami még az irodalomban is kiemelkedik. És fordítva is igaz, amit újra és újra meg fogunk találni, és meg fogunk keresni. Kicsit olyan ez, mint a Bükki erdőben a Szent István forrás, vagy a Mátyás forrás, kicsit így a túrázóknak is kedvezve, akik járják a kék túraútvonalát, vagy a sárga túraútvonalát, hogy a forrásnál mindig találunk majd egy csanakot, és belítünk belőle, és ott lesz majd, megkeressük, mert hogy a vizet nem lehet pótolni. A friss víz az mindig éltető víz marad, és része a mi hitvallásunknak, hitünknek, illetve kihívás is. Tehát itt van az imádság éve, be lehet menni a könyvtárakba, nagyon várják az érdeklődőket, gyülekezetekhez is el lehet menni, és lehet kérni akár a szikszai féle kiadást, ugye, ami hát már több mint 200 éves, de vannak újak, akár Gyökösi Endrére is hivatkozhatok, vagy a legújabb kiadásokra, amikor lelki pásztor testvéreink, kicsit hazabeszélek, Zemplénben vagyunk, Sátoralja Újhely, dr. Kádár Ferenc egykori professzorom és tanárom, könyve jelent most meg, Debrecenben nagyon szép elismerést kapott a teológián, az ő irodalmi munkásságáért. Uram, közel voltam hozzád, mégis elszakadtam, talán ismerjük az énekeskönyvükből, ezt az éneket is ő írta. Ő azt mondta, hogy fiatal titánként, amikor ilyen 24-25 éves volt. Na de hát ő már nyugdíjba ment, ennyi év elteltével bekerült a gyülekezeti énekeskönyvünkbe, és örömmel tudom elmondani, hogy Isten lelke ma is munkálkodik, és innen szeretnék mindenkit biztatni, hogyha van egy kis hajlam a versírásra, uram, bocsánat, még valamilyen hangszeren is tud, akkor az imádság évében fel lehet dolgozni az eddigi irodalmi kiadásokban megjelent imádságokat, akár a Szentírást is. A görög testvéreink, ők most fordítják például a Zsoltárok könyvét, tehát értsük jól, hogy az eredeti görög Bibliát alapul véve ők saját fordítást készítenek. miközben nekünk a Szent Simonáról Albert ugye hát már több mint 400 éve, illetve Károli Gáspár elhozta Szent Zsoltáros könyvet, ő is az eredetiből veszi a Zsoltároknak a fordítását, Károli ugye maga a kis csapatával a Bibliát fordítja. Azért értem ki ilyen értelemben a görög testvérek felé, mert ők most értek oda, hogy felfedezik a Szentírást, és a saját liturgus nyelvüknek megfelelően fordítják. Ez pedig azt jelenti, hogy maga a Szentlélek továbbra is biztosítja azt, hogy egy egészséges éhség legyen a Szentírás megismerésére, és hát nyilván ebből születnek majd új versek is, új énekek is. Van is olyan a kapella csapat, ugye a Szent Efrém kórus, akik pedig hát nagyon szép imádságokat dolgoznak fel, minimális zenei kísérlettel, vagy éppen csak a saját hangjukat igénybe véve. Ez azt jelenti, hogy ma is bátran lehet írni új éneket, új imádságokat, annál is inkább, mert amikor eljön majd az Úr Jézus, akkor azt mondja a Jelenések könyve, hogy ott új éneket fogunk énekelni. Tehát ez a fajta folyamatos megújulása, kiáradása a Szentléleknek, megjelenése a nyelvekben, hát nyilván nem csak magyarul, nem csak görögül, hanem a körülöttünk lévő népek életében is. Ez ma is a Szentléleknek a munkája. Tehát ha valaki kételkedne is abban, hogy hát Isten lelke munkálkodik-e vagy nem, akkor nézzük meg az új énekeket, nézzük meg az új imádságokat. Ez mindig az Isten jelenlétéről és folyamatosan megújuló munkájáról beszél. Ugyanígy a gyógyulásokban is, ugye karizmatikus gyülekezetek ismertető jegyének szoktuk mondani, hogy náluk ez hangsúlyosabb. És hát nemrég egy magyarországi karizmatikus gyülekezetnek a lelkipásztora hívta meg a szomszéd kollégáit. Pünköst környékén, áldozócsütörtök környékén szoktunk erről többnyire beszélni. Bizony ez a kollega elmondta, hogy ő meg volt győződve arról, hogy csak náluk munkálkodik a lélek. De hát arra kellett rájöjjön, hogy nem, mert hogy a lélek az olyan, mint a szél, nem lehet neki határt szabni. Tehát azt tudom elmondani, hogy bizony-bizony Isten lelke az, aki egységre szólít bennünket. És az imádság ezért különleges, mert hogy egyrészt az a lelkület, ami egy-egy énekben megszólal, az megszólít bennünket, és legyen az angolul, legyen az bármilyen esetleg németül, vagy a szomszédos nyelveket, lehet szlovák, lehet román, akár ukrán nyelven is, de nagyon izgalmas, hogy ezek a mai napig gospel, ugye például, vagy a jazzen keresztül, átjárnak bennünket, Oh Happy Day, ugye gondolhatunk erre a közismert számra is, ez is egy hálaadó imádság. És ilyen módon én is elcsatlakozhatok. És a Szentírás maga, ha csak a Szentírást olvasok, egy nagyon-nagyon széles palettát ad elébünk. Dávidnál látjuk azt, hogy ő leírja, sőt, ő az, aki rendszerezi, összegyűjti, azt követően még nyilván ezt folytatják, de Dánielnél látjuk azt, hogy ő elvonul, akkor is, amikor tiltják, ki is lesik, majd pedig feljelentik annak rendje módja szerint, na de hát ugye nem a királyt, hanem hogy az Istent hívta segítségül, majd ezt az oroszlánokkal meg is beszéli pontosan, hogy van ez, de látunk arra is példát, hogy bizony imádságon keresztül Isten ad kijelentést, ugyanennek a Dánielnek a mikorunkra nézve. Ugye megjelenik a kolosszus, arany, bronz, egészen ugye a földig, ami ugye a birodalmakat jelenti, de Jánosnál is azt tapasztaljuk, hogy amikor János imádkozik, akkor Isten kijelenti magát. És látunk olyat is, amikor csak egy-két szóra van lehetőség, és Isten megtart bennünket. Vagy gondolhatunk Pál apostolnak az útjára, amikor elmondja azt, hogy ne menjünk tovább, jön a vihar, jön a téli időszak, baj lesz. Viharba kerülnek, imádkozik, és azt mondja, hogy hát igen, bekövetkezett a baj, a jó hír az, hogy mi megmenekelünk, a rossz hír, hogy a hajó el fog veszteni, de ti ne féljetek, mert Isten megtart bennünket. És hát az a döbbenetes helyzet alakul ki, hogy a rab, Pál apostol imádkozik az őt fogva vívő római századosért, meg katonákért, és végül engednek neki, mindent kidobálnak a hajóból, és engedik, hogy ugye a part felé sodródjanak, ahol Ciprus szigetén hajótörés szenvednek, és majd onnan indulnak tovább. Tehát ajánlom a Szentírást nem csak forgatásra, hanem olvasásra, rendszeres olvasásra is, akár ilyen módon is, hogy megnézni, hogy az ott szereplők hogyan imádkoznak. József nagyon izgalmas, mert ott azt olvasok, hogy de vele volt az Úr. Tehát van egy nagyapa, akivel Isten szövetséget köt, van egy édesapa, aki megéli, hogy hát a saját testvérei elüldözik a háztól, ő ugye úgy tudja, azt viszik neki hírül, hogy hát vadállat tépte szét, de nem szűnik meg imádkozni. Jobbnál is ezt tapasztaljuk, hogy a gyerekei nem élnek hitben, de ő korán kell. Ő bemutatja az áldozatot, nagyon sikeres korának az egyik legsikeresebb vállalkozójaként. Jön a vihar, összedől a ház, odahalnak a gyerekei, ő maga elveszíti az egészségét. Még a feleség is azt mondja, hogy jó van, most már elég. De azt mondja, én tudom, hogy az én megváltóm él, és ha az én földi sátorházam lebomlik is, szemeimmel látom meg őt. Nagyon nehéz életutak is vannak, amik aztán azt olvassuk jobbnál, hogy Isten megáldja. De ott van Anna, akinek nem lehet gyereke, és könnyek között fogadkozik, hogy na de ha Uram, ha rám tekintesz, akkor én neked szentelem is. Hát és Salamon egy egész korszakot munkál majd végig. Úgy, hogy az ott lévő pap, aki látja Annát, azt mondja, hogy hát biztos, hogy valamilyen befolyásoltság alatt van, és mondja, hogy nem, mert a te szolgáló lányod keserű szívvel imádkozik. Tehát még gondoljuk bele abba a történelmi helyzetbe, hogy a pap meglepődik azon, hogy valaki a templomba jön és imádkozik gyakorlatilag. És ott van annak az örömteli hálaadása, amikor Péter áll ki, és azt mondja, hogy hát nektek lett ez az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, hiszen a Szentlélek kitöltetik, és gyertek, mert Isten elkezdte az ő munkáját. Tehát az imádság az, ami egyrészt összetud bennünket kötni, mert ez egy szolgálat, amit ránk bízott.
És ápolni kell, ugye így is kapcsolatban maradni.
Igen, igen. Úrral. Amit megkezdtek a mi dédszüleink, nagyszüleink, megtanultuk tőlük, összetették a kezünket, hitkutatók, lelkészek adtak erre mintát, de nagyon izgalmas, mert Isten, amikor bennünket munkatársainak választ, szülőként, keresztszülőként, tanárként, lelkészként, akkor egyben olyan eszközt is ad, amin keresztül mi az ő lelkének a vezetéséhez tudunk kötődni, kapcsolódni közvetlenül. Mert én is el tudom mondani, igen, az én életemre nézve látom az Isten vezetését, de neked ezt el kell kérni. Nincs automatizmus, ugye nem kapta fára dolgozik, mondta annak idén Einstein, az Isten, hanem mindenkinek saját életútat ad. És ebben mindig ott van az én egyrészt felelősségvállalásom az életemért, a szeretteimért, mindazért, ami körülöttünk is velem is történik. Másrészt pedig ott van annak is a lehetősége, hogy Isten engem is vezet, tehát a lelki növekedésnek része az imádság. Harmadik részről pedig el tudom azt mondani, hogy miután érettem is imádkoztak, én magam is imádkozhatok, mert hogy a Jelenések könyvében olvasunk arról, hogy amikor az Úr Jézus visszajön, és a pecsétek felnyittatnak, aki hallja, nézzen utána, nagyon izgalmas ez az ige szakasz a Jelenések könyvében, de hogy a szentek imádságai ott vannak az Úr előtt. Tehát amit én elmondok, amit én megfogalmazok, amit én erőm, lelki állapotom, tehetségem szerint elviszek az Isten elé, az ott van, és hát nyilván mondjuk hitetlenkedve hallgatta ezt egy Péter korabeli, Uram, bocsánat, még egy Károli korabeli ember, és persze, hogy fel fogják írni, de ma, amikor minden e-mail, minden chat előzmény, ott van a chat falon, az üzenőfalon, gyakorlatilag ma már természetes az, hogy amit egy-két évvel ezelőtt leírtam, vagy mondtam, az nem polcokon van a könyvtárban, hanem elég csak a telefon felütni, vagy a számítógépen rákeresek, és megtanálható. Nagyon izgalmas belegondolni akár ebbe, ezekben a rendszerekben is, hogy hogyan ad erre mondjuk mintát maga a Szentírás. Nem ez a beszélgetésünk témája, az viszont tény, hogy Istennek számít. Tehát ő keres, hallani akarja a hangomat, nem közömbös, hogy mi történik, és fordítva is igaz, ma már tanulmányok bizonyítják, hogy akik rendszeresen imádkoznak, azoknak nagyon érdekesen fejlődik egyrészt a személyisége, másrészt az érzelemvilága, mert hogy olyan területeket kapcsol be, ami agyféltekeink működésébe, ami egyébként nem áll kapcsolatban egymással. Tehát amikor én meg tudom fogalmazni, hogy miért engem, amikor meg tudom fogalmazni, mik a céljaim, amikor én át tudom kérni az Isten vezetését, akkor azt fogom tapasztalni, hogy én magam is változok, én magam is fejlődök, én magam is előre haladok ebben a történetben, és fordítva is igaz, én magam megéltem azt, Isten kegyelmében még velünk van az a testvérem, aki bekerült a kórházba. Járvány volt, Covid helyzet volt, magas láza volt napokig, és az orvosok már szóltak a hozzátartozóknak, hogy hát itt lehet, hogy már csak néhány nap van hátra, és elkezdtünk imádkozni. Beöltöztem a görögkatolikus testvér két ágyal odébb az intenzíven, én innen, ő éppen végére ért az ő szolgálatának, amikor megérkeztem, megfogtam a beteg testvéremnek a kezét, akinek addig egy viszonylag alacsony számú púzus, ugye a szinusz jár, ami ott van a berendezésen, és mikor elkezdtem énekelni a 25. Zsoltárt, Uram, te vagy nékem őriző pásztorom, akkor lehetett látni, hogy ez a kis színusz, ez elkezd felfelé mozogni. Lázas, nem tud a külvilágról, de az éneket hallva a szíve válaszol. Elimádkoztam a mi atyánkot, ugyanúgy fent volt a színuszjál. Mikor a végére értem, akkor lejjebb ment. És mikor elkezdtem imádkozni a szeretteiért, a gyermekeiért, az unokáiért, akkor megint csak. Tehát valahogy úgy vagyunk összerakva, ami titok a mai napig. De mikor megszólalt az ismerős dallam, mikor megszólalt az ismerős imádság, ott valahol a személyiségnek a belső rejtekében mindaz a hit tapasztalat, ami számára az életet jelentett, az nem csak, hogy valóságá vált, hanem szó szerint értsük, elkezdte visszahozni az életbe.
Itt az imádság erejének ennél konkrétabb példáját azért ritkán hall az ember.
És hát azért örömteli a történet, mert végül meggyógyult. Tehát maguk az orvosok mondták, hogy hát nem értik, hogy hogyan, nem értik, hogy miért, ugyanaz a gyógyszer, ugyanaz a lefolyás a betegségnek, az egyiket elvitte, intenzíven vagyunk, tehát tényleg eltemették a mellette lévőt. Itt pedig ezt a testvéremet néhány hét elteltével ki tudtuk hozni a kórházból, mert megmaradt.
Még itt ehhez kapcsolódóan az imádság erejéről, hogyha megosztanád velünk a gondolataidat, vagy ugye ezen a konkrét megtapasztaláson túl esetleg olyan kézzelfogható példát, amit az eddig életedben esetleg, amivel eddig életedben
azért itt találkoztál. Hoztam szóba, mert ezt én magam is csodaként éltem meg. Tehát igen. Úgy lehettem jelen valakinek az életében, hogy igen, elkértük, ott voltak a szerettei, és együtt imádkoztunk, a gyülekezet és a presbiterek is együtt imádkoztunk érte. Nagyon sok gyülekezetben ezt gyakorolják, és Isten visszahozta. Tehát szó szerint maga az orvos mondta azt, hogy ő nem érti, mi történt, nem mondta ki, hogy ez csoda, nyilván mindenki a maga hit tapasztalata szerint tud ebben megnyilvánulni, de bizony azt éltük meg, hogy Isten cselekedett az imádságon keresztül. Tehát Isten ma is munkálkodik, élő és ható, és könyörül, akin könyörül, és nekünk ez a dolgunk, hogy ezt elkérjük, ezt elhiggyük, és behívjuk ilyen módon az életünkben, a szeretteink életében, mindazok életében, akiket Isten ránk bízott.
Estók István református lelkipásztornak, a Lévai József református gimnázium és diákotthon intézményi lelkészének köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk ezeket a gondolataidat, megtapasztalásokat, és ugye itt a Bibliából is, illetve a magyar történelemből, a magyar irodalomból is ilyen sok példát hoztál elénk. Köszönöm, hogy elmondtad mindezt.
Köszönöm, hogy itt lehettem, és kívánom, hogy fedezzük fel az imádság évének a rejtett kincseit. Van mit megtalálni, és van mit kiegészíteni. Ha valakit Isten lelke arra indít, hogy verset írna, éneket írna, imádságot írna, én csak biztatni és támogatni tudom ebben. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen mi is még egyszer. Kedves hallgatóink, az elmúlt órában az Európa Rádió Látogató című magazin műsorát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől. Viszont hallásra!
Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
Elakad a szó, megakad a kép. Elakad, ha téged látlak. Kit akarok én, kit akarok én. Jöttem, de rám nem vártak. Körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Hova indul az első déli báb? Jönne már, vagy menne? Jönne már, vagy menne? Bármi, rád szakadok, de nem futok utánad. A fekete lyukban nézd üres az ágyad. Elveszhetsz, de megtalállak. Várj, megyek utánad. Elfogy a lesz.
levegő, elfogy a bánat, elfogyok, ha téged várlak. Kit akarok én, ki mást akarni, jeges északi déli bátnak. Körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Mikor indul az első fecske pár, jönne már, vagy menne, jönne már, vagy menne.